Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Heti szakaszokat átveszünk ma, ezen a héten két heti szakasz van, Nitzavim és Vajélech, és ami érdekes, hogy a két heti szakasz együtt rövidebb, mint bármelyik más heti szakasznál. Annyira van egy véleményem, hogy nem is két heti szakaszról van szó, hanem egy heti szakasz, amit kettére le szoktak bontani, amikor a naptár úgy alakul. Ebben a két heti szakaszban szó van, azt mondja Mózes például, a Vajélech heti szakasz elején, azt mondja Mózes, Ben mea ve esrim shana anochi hayom lo uchal od lacet velavo. Azt mondja Mózes, 120 éves vagyok én a mai napom, nem bírom többé a járás kellést, és az örökkévaló azt mondta nekem, nem fogsz átmenni ezen a Jordánon. Ami itt Mózes azt mondja, ma vagyok 120 éves, erre azt mondja a Talmud, ez Mózesnak az utolsó napja volt, és azt mondja Mózes, ma lettem 120 éves, ami azt jelenti, hogy Mózes meghalt ugyanazon a napon, amikor született, azt jelenti, amikor 120 éves lett, erre azt mondja a Talmud, hogy tökéletesek a cádikak napjaik, hogy egy teljes életet élnek, teljes 120 évet élnek. Mert ha valaki él mondjuk 110 és fél, vagy akár 119 és 3/4, akkor egy kis hiány van. Mózes egy teljes 120 évet élt. A történelem során nem igazán találkozunk többször ezzel a dologgal. Egy kivétel volt a második Lubavitchi Rebbe, Rabbi Dovber, aki szintén Tet Kiszlev, Kiszlev hó 9-en született, és sok évvel később ezen a napon hunyt el. Mózes tudta, hogy ez az utolsó napja, és ezen a napon átadta a vezetőséget Józsuának, az ő tanítványának. Érdekes, van egy pár érdekes történet, amiben látjuk az, hogy sokszor a cádikak tudják, hogy mikor halnak meg. Volt egy nagyon érdekes haszid mester, az volt a neve a Premislani Rabbi Meir. Nem tudom, hol van pontosan Premislán, valószínűleg Lengyelországban lehet. És ez a Premisláni Rabbi Meir egy ilyen népies stílusa volt. Sok mindenben össze tudom hasonlítani a Bodra keresztúli, a Steiner Rabbi Shaielével. Ilyen népies stílus. Ő egyszer találkozott a Canzi Rebbével. Rabbi Chaim Halberstammel. És beszélgettek mindenféle tórai dolgot. Egyszer csak azt mondja a Rabbi Meir, a Canzi Rebbének, magad nagy tudású, Rabbi, maga a legfelsőbb Sanhedrin, a legfelsőbb bíróságnak a tagja. Akkor szeretném kikérni az ő véleménye. Helyes az, hogy én ilyen pici kis lakásokban élek, nem lenne helyesebb átköltözni egy nagyobb, szebb lakásban? Erre azt mondja neki a Canzi Rebbe, igaz, egyetértek, hogy tényleg megérdemli maga átköltözni egy nagyobb és szebb lakásban. Erre azt mondja, hogy Meir, örülök a döntésnek, így is fogok tenni. Ekkor rájött a Canzi Rebbe, hogy húha, mire gondolt, erre rögtön azt mondta, én arra gondoltam, hogy ebben a fizikai világban folytassan az életét egy nagy lakásban. Erre azt mondja Rabbi Meir, most már késő, a döntés megszületett, én így gondoltam, csak akartam a magának a beleegyezését. Most ott megkaptam, kész. És egy pár hét múlva meghalt a primisláni rabbi. Átköltözött egy nagyobb és szebb lakásban. Másik történet, ami ehhez kapcsolódik, van a Mezericsi Mágidal, Rabbi Dovber, a Baal Shem Tovnak az utódjával. És a történet úgy szól, de egyszer jött hozzá egy régi barátja, szintén nagy tudással és minden, de az nem volt haszid. Eljött hozzá, hát körülnéz, és sajnálta a régi barátját, Rabbi Dovbert, az asztal nem volt asztal, a székek nem volt székek, a falak alig voltak, az ablakok szintén szegényesen volt. Azt mondja Rabbi Dovbernek, hát sajnálom magát, drága barátom, hát ilyen körülmények között én. Mondja neki Rabbi Dovber, mondd, amikor ugye te ide utaztál lovas kocsival. Hány szobás volt az a kocsi? 4-5 szobá? Azt mondja, nem, hát egy szobá, értem szerint egy kocsi. Azt mondja, és nagy, mit tudom én, 50 négyzetméter, vagy 100 négyzet, nem mi volt az a szoba? Hát pici. És milyen voltak a felszerelés, milyen volt az asztal, milyenek a székek, azt mondja, hát, az ember úton van, nem kell ragaszkodni mindenhez, hogy olyan tökéletes legyen. Otthon, ott kell, hogy legyen szép. Útközben, hát olyan, amilyen. Erre azt mondja neki, Rabbi Dovber, igazad van, de én is úton vagyok. Majd, amikor elérek a célhoz, akkor szebb, nagyobb lakás lesz. Ugye gondolom, ilyen lakásra gondolt Rabbi Meir is. A Lubavitchban van egy olyan történet, hogy a harmadik lubavitchi rebbe, a Tzemach Tzedek, egyébként az volt a neve Rabbi Menachem Mendel, az első Rabbi Menachem Mendel, mert a hetedik rebbe volt a második Rabbi Menachem Mendel. És ennél még érdekesebb, csak zárójelben mondom, hogy az első Rabbi Menachem Mendelnek a felesége, a Tzemach Tzedeknek a felesége, az Chaya Muska volt. A hetedik rebbe-nak a felesége, aki szintén Rabbi Menachem Mendel volt, neki is a felesége Chaya Muska volt. Azt jelenti, hogy 4 nemzedékkel később ismétlődött, hogy Rabbi Menachem Mendel elvette a Chaya Muskát, ugyanúgy. No, mindenképpen Rabbi Menachem Mendel, a Tzemach Tzedeknek ugye több gyereke volt és unokája, és szokott adni a gyerekeknek egy pár kopikat, egy kis zsebpénz az unokáknak. És adott nekik előre, és azt mondta nekik, hogy akarnak, akkor hétközben is jöjjenek be. És aki jön, fog valamit kapni. Ugyan nagypapa gondoskodik az unokákért. És az ötödik lubavitchi rebbe, Rabbi Shalom Dovber, és a testvére, Rabbi Zalman Áron, ők unokák voltak a Tzemach Tzedeknek, és minden nap szoktak jönni, és a Tzemach Tzedek valamit szokott adni nekik. Egyszer volt, hogy a Rabbi Shalom Dovber, ugye a gyerek megérkezett, de a bátyja, Rabbi Zalman Áron, lekést és nem volt ott. És a Tzemach Tzedek adott neki többet. Ugye egyedül jött, akkor adott neki többet. Jó, elment, és úgy közben találkozik a bátyjával, azt mondja, én már voltam a nagypapánál. Ó, én csak most megyek, gyere el velem. Amikor eljöttek, odaértek, láttak ott közben, meghalt a Tzemach Tzedek. Jó, később elmeséltek a történetet az apjuknak, aki a negyedik Lubavitchi Rebbet, Rabbi Shmuel, és azt mondja Rabbi Shmuel az Almen Áronnak, a fiának, azt mondja, úgy sajnálom téged, mert a nagypapa az öcsédnek mindent odaadott neki. Sok évvel később meghalt Rabbi Shmuel, és a kérdés az volt, ki legyen a Rebbe, Rabbi Zalman Áron az idősebb testvér, vagy a Rabbi Shalom Dov Berra a fiatalabb testvér. És Rabbi Zalman Áron teljesen elzárkozott, és azt mondta, az apám azt mondta, hogy a nagypapa mindent odaadott az öcsémnek, akkor én nem leszek a Rebbe most. Ami érdekes itt, hogy van egy olyan mondat, ahol azt olvasunk, hogy a Mózes mintha bemutatta volna a Józsuét. Bemutatta a Józsuét, ugye mint az, aki lesz az utódja. És erre az van írva, és jött a Mózes, és elmondta ezt az egész éneket, ugye ez a jövő heti szakasz az az ének, házino ének, és ő és Hosea bin Nun. Figyeljünk jól oda, ő és Hosea bin Nun. Tudunk nagyon jól, hogy Hosea bin Nun volt az eredeti neve Józsuénak, csak amikor elmentek a kémek kénkedni Izraelbe, arra azt olvasunk a Tórában, és Mózes megváltoztatta Hosea bin Nunnak a nevet, hogy legyen Jehoisua. Hozatett egy júd betűt a neve eléhez, mert a júd az júd is, akkor Jehoisua, akkor egy júd is egy helyen, Istennek a két betűs neve. Azt jelenti, beépített az Istennek a két betűs neve a Jósua nevében, Jehoisua, az Isten segítsen neked. Ez több mint 40 évvel ezelőtt volt. És hirtelen most, amikor Jósua ki lesz nevezve Mózesnak az utódja, akkor hirtelen a Tóra említi őt, mint Hosea bin Nun, egy olyan név, ami már 40 évvel ezelőtt megváltozott Jósuára. Erre azt mondja Rashi, Rashi felteszi a kérdést, ugye ismerünk már a Rashit, Rabbi Shlomo Yitzchaki, aki a 13. századi legnagyobb Biblia és Talmud kommentátorja volt, hihetetlen finom stílusa van. Jó, Rashiról még sokat lehet beszélni. Mindenki a Rashi felteszi a kérdést, miért lett itt a neve Hosea? Erre azt mondja Rashi, azért mutatni, hogy hiába ő lett most kinevezve, ő nem kezdett érezni magát nagy embernek, hanem ő úgy érett, annak ellenére, fordítom szó szerint a Rashit, annak ellenére, hogy most ki lett nevezve erre a nagy feladatra, ő legyen zsidó nép vezetője, ő kicsinek érezte magát, olyan, mint régen. Azt jelenti, olyan, mint régen, azt jelenti, még 40 évvel ezelőtt, amikor ő csak kezdett járni Mózesnál, és minden, ő kicsinak érezte magát. Ezért hirtelen Jehoisua bin Nun helyett, aki el lett nevezve őt Jehoisuának. Ebből a szempontból ő egy tökéletes utódja Mózesnak, mert Mózeson is az van írva, hogy is ma is annak majd, Mózes a legszerénebb ember volt, mint minden, akárki másnál. Szerénebb volt akárki másnál. Ami egy hihetetlen dolog, Mózes aki az Istennek a küldete volt, bement a fáraóhoz, és jött, és ment, és csinált, és mégis olyan szerény maradt is Jósua is. És a kérdés, hogyan kell ezt elképzelni? Hogy lehet az ember olyan szerény, hogy hiába ő az egyes számú vezetője a zsidó népnek, közvetlenül tartja a kapcsolatot az Istennel, és mégis olyan szerény. Mózes az ő idejében, és később Jósua, a Mózesnak az utódja az ő idejében. Hogyan kell elképzelni ezt? Lényegében itt a kérdés az egész szerénység. Hogyan kell elképzelni a szerénységet? Az egyik elképzelés az, amit találunk Nachmanidesnél. Nachmanides, Rabbeinu Moshe ben Nachman, rövidítve héberül Rambam, és ezt nem szabad összetéveszteni Maimonides-el, akkor Rabbeinu Moshe ben Maimon Rambam. Az egyik mem van a végén, Rambam, a másik Rambam, nun Nachmanides a neve. A Nachmanides, ő Spanyolországban élt, a királyi kinevezte őt az akarata ellenére egy hitvitára, és megengedte neki, hogy minden kérdésre válaszoljon szabadon, de utána, amikor már válaszolt minden kérdésre, azt mondtak, ó, ez sértegette a másik vallást, mindenképpen Maimonidesnek menekülnie kellett, és elment Izraelbe. Maradt egy levél, amit ő ír a fiának. És ez nagyon-nagyon elterjedt, az a neve Igeret Haramban, Nachmanidesnek a levele a fiának. És van olyan imakönyvben is, ahol benne van az elején vagy a végén. Nagyon elterjedt, vannak emberek, akik minden nap olvasak azt a levelet. És azt is írja Nachmanides a fiának, ha ezt a levelet el fogod olvasni minden nap, megígérem neked, hogy az Isten minden imádat el fogja fogadni. Ebben a levelben azt írja Nachmanides a fiának. Minden ember, akit látsz, nagyobb legyen a szemedben, mint saját magad. Ha ő a szegény, és te gazdagabb vagy nála, akkor úgy gondolkodjál, hogy én rosszabb vagyok, mint ez a szegény ember. Miért? Mert ha ő vétkezik, akkor szegény a körülmények, hát nem szándékos. Ha én vétkezek, és én pedig jó körülmények között élek, akkor az én vétkem az egy szándékos vétek. Így kell hozzáállni az egészhez, azt én mindig, amikor találkozol valakivel, keresd ki, hol van az a pont, ahol ő neki van valami előnye, és te pedig hátrány. Ha ő a szegény, és te vagy a gazdag, akkor ő, amit ő tesz, az nem szándékos vétek, ő pedig szándékos vétek. És ugyanígy minden helyzet. Hasonló van egy könyv, az a neve Chovat HaLevavot. Chovat HaLevavot szintén egy középkori könyv, ahol, és ott is le van írva a szerénységről, és akkor van egy ilyen történet, hogy volt egyszer egy rabbi, akihez sokan szoktak jönni hozzá, tanácsot kérni, tanulni tőle, szóval mindig voltak emberek körülötte. És erre valaki megkérdezte, mi a sikernek a titka? Erre azt mondja, mindig, amikor valaki jön hozzám, akkor mindig azt gondolom, aha, ha ő gazdagabb nálam, azt mondom, tessék, neki több lehetősége van, mint én. Ő a vétkezéshez és mindenhez, azt mondja, neki az evilági dolgok megvan neki, és mégsem vétkezik. Én nekem nincs is nagy lehetősége. Ha pedig egy szegényebb ember, vagy egy szegény ember találkozok, azt mondom, hát figyel, nézd csak, neki olyan nehéz az élete, és mégis ragaszkodik az Istenhez, és én, mi vagyok én mellette. Szóval azt látjuk, hogy a középkori zsidó bölcsek úgy gondoltak, hogy a szerénység az, hogy mindig kell koncentrálni az én negatív, az én gyenge pontomra, és így mindig fogok érezni magamat kisebb a másik embernél. Ez a szerénységnek a titka. A haszidizmus, a Baal Shem Tov, aki alapította a haszidizmus, ugyanúgy az Alter Rebbe ezt nem tartja helyesnek. Miért? Mert ha az ember állandóan arra koncentrál, hogy ő rosszabb mindenki másnál, ez a negatív benne, az a negatív benne, előbb-utóbb el fogja hinni, elveszíti az önbizalma, és az nagyon-nagyon rossz. Van egy olyan haszid mondás, ami úgy szól, azt mondja, a jécele rá a rossz ösztön a sátán, nem érdekli annyira a vétket, amit én el fogok követni, hanem az, hogy a vétkezés után szomorú leszek, és elveszítem az önbizalmat, rossz ember vagyok, ez az erre kíváncsi, mert ezután bármit el tud érni velem. Ha nem vagyok én erős, nem tudok ellenállni. És akkor, ha vétkeztem, és lelkifurdalásom van, akkor rossz érzésem, akkor bármire képes engem rávenni. Ezért ez a fajta hazaállás, hogy mindig azt kell látni, hogy én mi a negatív bennem a másik emberrel szemben, a haszidizmus ezt nem tartja helyesnek. Hanem, mert azt mondja az Alter Rebbe, van egy nagy különbség a anava, szerénység, és siflut. Siflut az alantas, mert a siflut azt jelenti, hogy tényleg nincs minőség, rossz minőség ember, rossz minőség. Anava, szerénység nem ezt jelenti. Az annával az ember hálás. Azt mondja, húha, milyen szerencsés ember vagyok én, hogy én a legjobb szülőknél születtem. Én beleszületem egy olyan családban, ahol gondoskodtak a nevelésemről is, mindenről is. Ezért tudtam elérni, amit tudtam elérni. És nekem milyen különleges volt az anyukám, aki erre és erre tanított, és milyen különleges volt az apukám, aki erre és erre tanított. Hát, szintén, hálás vagyok a szüleimnek. Hálás vagyok a tanáraimnak, hogy ők mire voltak képesek rávenni engem a tanulásra, erre, arra. Ő hálás mindenkinek, mert ő szerencsés ember, jókor született, jó családban, különleges szülőknél, akik gondoskodtak különleges tanáraknál, stb. Lényegében ő elismeri, hogy nagyon sok a démant, a kincs, ami nála van, csak azt mondja, ez nem az én kincsem. Én viszem. Én vagyok a szerencsés, hogy én viszem, rám bíztak ezeket a démantokat, de nem én vagyok nem én találtam ezeket ki, nem én szereztem, nem szereztem meg. Ez a szerénység. Ő elismeri, hogy démantról van szó. Csak nem az enyém. Jár köszönet a szüleimnek, a tanáraimnak, a férjemnek, feleségemnek, családnak, baráti társaság, mindenkinek jár köszönet, és én viszem ezeket a démantokat. Démantokról van szó. Ő nem nézi le ezeket a démantokat, csak azt mondja, nem az enyém. Születtem tehetséges, te volt, aki ezt kihozta belőlem, stb. Ez volt Mózes és Jósua. Nem, hogy lenéztek magukat, haszidizmus szerint, hanem az, hogy megértették, hogy az nem én vagyok. És erre mi a legjobb példa? Mindig erre szoktam hozni ezt a jó példát, amikor a Tóra, az Isten akart adni a Tórát a valamelyik hegyen, erre az van írva, hogy az összes hegy között volt egy vita. Mindenki azt mondta, ó, én vagyok az, én vagyok a legmagasabb hegy, én vagyok a leghosszabb hegy, én vagyok a legez, és én vagyok a legaz. És az Isten azt mondta, nem vagyok én kíváncsi a legmagasabb hegyre, hanem a szerénységre. És akkor egy kis hegyre adta a Tórát, Színáj hegyre. De nem völgyre adta, nem a völgyben adta a Tórát, a hegyen. Azt jelenti, hogy itt hegyről van szó. Itt nem alantas semmi nem értékes dologról van szó, hanem hegyre adta, csak szerénység. Most, miben látszik a szerénység? A szerénység ez nem csak valami egy ilyen titkos érzés az ember szívében, hanem a szerénység az az emberi viselkedésben is fog látszódni. Az egyik dologban például, hogy az ember türelmes lesz minden emberen. Ugye, ha az ember szerény, akkor senkit nem fog lenézni, senki nem zavarja őt, senki nem idegesíti őt. Mert ha nézd meg, milyen különleges ember ez. Én szerencsés vagyok, de ez egy különleges ember. Ugye az a híres történet a Talmudban, hogy valaki azt mondta, hogy mindenképpen ő idegesíteni fogja a Hillelt, a nagy bölcset. De eljött, és próbálta idegesíteni a Hillelt, és nem sikerült. Volt az a nem zsidó, aki azt mondta Hillelnek, szeretnék betérni, taníts meg az egész Tórát, míg egy lában állok. Sámály kirúgta. Azt mondta, olyan nincs, komolytalan vagy. Hillel pedig azt mondta, gyere, és kezdett őt tanítani, türelmes. Az ember szerény, akkor türelmes minden emberrel szemben. Mert nem teszi a hangsúlyt magára, hanem mindig a másik emberre teszi a másik ember jó, és szép, és különleges, és mindig türelme van. Még egy dolog, az ember, aki szerény, az mindig meghallgat még egy véleményt. Miért? Mert nem bízik az ő véleménye, az mindig a legjobb és a legtökéletesebb. Meghallgatja a másik embernek a véleményét. Azt olvasunk a teremtés történetében, mielőtt az Isten megteremti az embert, azt olvasunk, az Isten azt mondja, Nase Adam bidmuténu, kicalménu bidmuténu. Teremtsük, azt mondta az Isten, teremtsük embert. Azt mondja a Talmud, teremtsük az Isten, mi két Istenről van szó? Azt mondja, nem, teremtsük azt, hogy az Isten mondja neki, az angyaloknak és mindenkinek. Kérdezi a Talmud, mi az értelme ennek? Az Istennek kell valakinek a jóváhagyása? Azt mondja a Talmud, az Isten azt akarta megtanítani az embernek, hogy mindig kérjen ki még egy véleményt, soha ne bízzon a saját véleményében, mert maga az Isten is kikérte képletesen legalább az angyaloknak a véleménye. Ez mind a szerénység. Nem bízik a saját véleményében, nem bízik, ez rosszul mondtam. Azt mondja, lehet, hogy van még egy vélemény, ami jobb ennél. Az volt a tapasztalat, már sokszor mondtam, ugye majdnem 10 évig voltunk a Mendel fiammal, emléke legyen áldott, ugye agydaganatban, és kórházak, orvosok és minden, és akkor az USA-ban volt, amikor az orvos elmondta nekünk, ezt is ezt kell csinálni, és ez lesz a menetrend, ez az én véleményem, most pedig menjetek, kérjetek ki egy másik professzornak a véleményt, ha ő is úgy gondolja, és elfogadtak ezt a véleményt, akkor menjünk. És ő maga adta, mondom, kihez lehet fordulni? Ki az a szakember ezen a téren? Mondja, ó, van ez a professzor, az a professzor, és ő maga megadta a nevek és telefonszámok azoknak az orvosoknak, a professzorok, akik ezen a téren vannak, akik talán másképpen fognak gondolni, mint ő. És beszéltünk velük, és végén visszajöttünk haza, hogy teljesen elfogadjuk. Hosszú történet, az egyik esetben volt egy híres professzor Washingtonban, aki ortodox vallásos zsidó volt, és mondja az orvos nekem, mondd meg neki, hogy te rabbi vagy, mert akkor teljesen másképpen fog téged kezelni, mert egy vallásos zsidó megtiszteli a rabbit, és tényleg úgy is volt, ahogy felhívtam, és mondtam a titkárnőnek, hogy Oberlander rabbi vagyok Budapestről, egy perc múlva már ott volt a telefonban, rabbi úr, miben tudok segíteni, és elmondtam neki, és teljesen őszinte válaszolta a kérdésre, és még azt mondta, ezt ne csináljál, én találtam ezt ki, de ezt ne csináljál, én azt javaslom neked ebben az esetben, ne csináljál. Szóval visszament az orvos, az azt mondja az orvos, hihetetlen, hogy mennyire tiszteli az ember a rabbit, hogy a rabbi ellen, előtt semmit nem titkol. Mindenképpen ez egy nagyon-nagyon fontos, amit láttam, hogy nem, hogy én nekem kellett kérni az orvostól, ha talán szeretném tanácskozni még egy orvossal, hanem az orvos maga azt mondta, menjetek egy másik orvoshoz, kérjetek ki a véleményt, és gyertek vissza, és döntsünk. A Talmud azt mondja, hogy amikor az Isten ítélkezik az ember fölött, akkor nem az Isten mondja ki, hogy jó vagy rossz, hanem kikéri az égi angyaloknak a véleményüket, és aztán elfogadja valamelyiket. De a lényeg az, hogy nem ő találja ki, hogy ki a vétkes, és ki nem, ki a jó, és ki a rossz. Ez megint a szerénység. Szóval ez a szerénységnek a különlegessége, amit itt látjuk Mózesnál, és amikor Mózes bemutatja Jósuát, akkor Jósua pontosan ugyanolyan volt, pontosan olyan volt a szerény, és ez tartatta magát ehhez. Valójában ez a második heti szakasznak a része, mert azt mondja, hogy Mózes érdekes, itt látom most a Hetz Bibliában, az van írva, Mózes alcímnek Mózes utolsó napjai. Pedig nem Mózes utolsó napjai, hanem Mózes utolsó napja. Mózes azt mondja, ma vagyok 120 éves, ami azt jelenti, hogy már Mózes utolsó napjáról van szó. Menjünk vissza az előző heti szakaszhoz. A Nitzavimra, ugye mondtam az elején, hogy két heti szakasz van. Azt mondja Mózes, Aten Nitzavimra Yom Kulchem, Ifnei Hashem Elokeichem, itt álltak a mai napon ti, mindnyájan az örökölati istenetek színe előtt, fejeitek, törzseitek, vényeitek, és tisztartóitok. Izrael minden férfi, a gyermekeitek, feleségeitek, és a te jövővénet, aki táborodva van, a favágottól a vízmerítődig. 10 féle zsidó fel van sorolva itt a zsidó nép vezetőjétől a favágó és a vízmerítőig. És erre azt mondja Mózes, ez a sok-sok fajta zsidóról azt mondja Mózes, hogy belép az örökölte Istenet szövetségebe és esküjébe, amelyet az örökölte Istenet köt veled ma. Mózes a halála előtt egy újabb szövetségben léptette be, összekötött a zsidókat az Istennel, hogy az Isten mindig ragaszkodni fog a zsidó néphez. Először érdemes egy kicsit kitérni erre, hogy a sokfajta zsidóról. Ugye, és ez az egyik dolog, hogy a haszidizmus jött javítani, hogy ugye a tóra tanulás az a zsidóknál, hát ha már 3000 éve, ugye a bibliai parancsolat, hogy tanulni kell, vágítába, bójomán, velájle, éjjel-nappal kell tanulni, és a tanulás az mindig nagyon fontos volt a zsidók, nálunk a zsidóknál. És nem csak a papi család, és nem csak a rabbi család, és nem csak nem mindenkinek kötelező a tanulás. Volt egy idő, egy 300 évvel ezelőtt, amikor egy kicsi szakadék lett, mert ugye hiába mindenkinek kell tanulni, de sajnos a körülmények olyanak, hogy van, akinek nem jut a tanulásból, azért például, mert szegények, és nem tud végig túl sok időt tölteni a héverben, a jösivában, és hasonló problémák, miért egy árva gyerek, akinek el kell látni a családot, és hasonló. Egy az árójelben nálunk a családban az ők nagyapám meghalt, és a legidősebb gyerek, fia az 17 vagy 16 éves volt, meghalt, Csarnán fakereskedő volt, és ő közben tanult a pozsonyi jösivában. Erre elhagyta a jösivát, eljött, és ő vezette tovább a fakereskedést, házasodott, és az öcse házasodott, amikor az öcse már házasodott, akkor átadta neki a fakereskedését, és ő visszament tanulni, és a végén Magyarország egyik leghíresebb ortodox rabbi lett, Grünwald Mózes Huszti rabbi, de mi a lényege, hogy elhagyta a jösivát, de nappal tanult, nappal dolgozott, és éjjel tanult. Sőt, azt is mesélnek róla, hogy állandóan volt egy feszültség a Grünwald Mózes, aki most a tulaj, a fiatal tulaj, és a könyvelő. Miért? Mert munka közben sokszor voltak neki mindenféle tórai gondolatokat, és akkor volt egy papír az asztalon, akkor gyorsan jegyzetelt rajta. Igen ám, de a papír másik oldal egy számla volt, és a könyvelő azt mondta nekem, ez kell a könyveléshez. Erre azt mondja a Grünwald úr, azt mondja, de nekem kell, hogy nagyon fontos gondolatok vannak ezen írva. És akkor mindig voltak a vita, hogy a számlák hova kerüljenek. A könyvelésbe kerüljenek, vagy kerüljenek a dossziéban, ahol a tóra gondolatok vannak, mert még munka közben is, amikor volt egy kis szabad ideje, akkor a tórát tanult. Jó, ez a jobbik eset, a szerencsésebb eset, hogy ő már olyan nagy tudású volt 16 vagy 17 éves korában, hogy képes volt egyedül folytatni, és így később lett Kisváradnak a rabbia, és a végén Husznak a rabbia lett. De mondom, mindenképpen van sok olyan, akinek nem jut a tanulásban, és akkor abban az időben egy kis szakadék lett, szakadék abban a szempontból, hogy a tanult zsidók egy kicsit lenéztek az egyszerű zsidók, hát ezek másodosztályú zsidók lettek, és ez nem tesz jót, mert ha lenézik egy embert, akkor ő tényleg értéktelennek érzi magát, és ha nem értékes, akkor ugye, ha nem értékes, akkor nem mindegy, hogy rakok kötek a tfilin minden reggel, vagy nem, nem mindegy, hogy eszek kóset, vagy nem, én egy értéktelen ember vagyok. És a Baal Shem Tov pont ezen akart javítani, hogy igazad a tóra tanulás, ez a legfontosabb micva, de ez is csak egy micva, az egyik dolog, amivel szolgáljunk az Isten. Az ember, aki nem tud tórát tanulni, de tud filint kötni minden nap, kóser tenni, imádkozni, stb. Az is, ő is szolgálja az Isten. És a történet úgy szól, hogy egyszer volt szombaton, hogy eljött sok sok zsidó eljött a Baal Shem Tovhoz. Két csoportból állt lényegében. Voltak a Baal Shem Tovnak a tanítványa, akik nagy tudású rabbik voltak a Talmudban, és a Halakában, és a Kabbalában, a zsidó misztikában, mindenben, és voltak az egyszerű zsidók, akit a Baal Shem Tov emelt. Ugye minden szombaton három étkezés van. És az volt a rend, hogy az első és a harmadik étkezésen akkor a vendégek meg voltak hívva a Baal Shem Tovi étkezéshez, és a Baal Shem Tov nagyon foglalkozott velük. A saját poharából öntett valakinek, mondja le Chaimot, a saját kenyerből, bárhezből adott. Szóval nagyon foglalkozott velük. A második étkezésben, a szombat déli étkezésben, az csak egy szűk körben a Baal Shem Tovi tanítványoknak. Most péntek este, amikor a Baal Shem Tov nagyon foglalkozott az egyszerű zsidókkal, voltak olyan tanítványok, akik kicsit csodálkoztak. Tényleg ilyen értékesek ezek? Második étkezésen, amikor csak a tanítványok voltak, az nagyon különleges volt, mint egy másik mester lett volna. Mert tegnap este a mestere volt az egyszerű zsidóknak, és lement az ő szintjükre, most pedig ő különleges szinten van. No, és akkor voltak olyan tanítványok, azt mondta, ez az igazi, és nem az, ami tegnap este volt. Egyszer csak és mit csináltak az egyszerű zsidók ilyenkor? A zsinagógában gyülekeztek, és olvastak a Zsoltár könyvét. Egyszer csak a Baal Shem Tov kezdett énekelni velük is minden, és utána azt mondta, hogy mindenki csukja be a szemét, és tegye rá a kezét a vállára, a mellette lévő vállára. És akkor így egy nagy kör lett, és ő is, a Baal Shem Tov is rátette a kezét az egyik tanítvány. Itt jobbról, a másik tanítványra balról. És egyszer csak egy hihetetlen, gyönyörű, szép éneklést hallottak. Mi volt ez a különleges éneklés? Lényegében, amikor az egyszerű zsidókat, a zsinagógában mondták, olvastak a Zsoltáros könyvét, ők hallották, hogy az égben megérkezik ez az ima. Gyönyörű, gyönyörű, szép volt, és igazán élvezték ezt. Mert ezek tiszta szívvel, mély hittel olvastak ezt, és gyönyörű volt. És volt, aki kezdett sírni a tanítványa közül, hogy olyan élmény volt. És azt a Baal Shem Tov levette a kezet, és vége volt ennek a nagy éneklésnek. Azt mondja a Baal Shem Tov, ezek az egyszerű zsidók, mert bennük egy olyan tökéletesség van, a teljes hit és szerénység, hogy ez nagyon-nagyon sokat ér. Van a Kocki Rebbe, híres lengyel Rebbe volt, Rabbi Menachem Mendel, a Kocki azt mondta, nincs egy tökéletesebb dolog, mint egy tört szív, és nincs ez egy kis szójáték, és nincs egy nem tökéletesebb dolog, mint egy teljes nagyképű szív. Azt mondja, a nagyképű szív az nem tökéletes, és a tört szív az a tökéletes. Erről van szó itt, amikor Mózes felsorolja az összes fajta zsidó, 10 fajta zsidó, a zsidó vezetőjétől, a favágó és vízmerítőig, erről van szó. Minden zsidó tökéletes. Aki tökéletes a micvákban, az tökéletes. Aki tökéletes a tórá tanulásban, az tökéletes. Aki nem tud sok tórát tanulni, de legalább tud, csinálja azt, amit tud, akkor az is tökéletes. Most Elul hónapban vagyunk most. Ugye ez az utolsó hónap a zsidó naptárban, amikor készülünk az új évre. Elul, ugye 4 betű, héberül Alef, Lamed, Vav. Alef, Lamed, Vav, Lamed. Érdekes, hogy ezt a négy betűt többféleképpen, több ilyen mozaik szóként olvasunk, több szó jön ki belőle, ami mutatja, mi a különleges az elülnak. Például az Alef Lamed Vav Lamed, az, ami Eszter könyvéből van, Islere Eyüm Atanot Levjonim, hogy az emberek adjanak ajándékot egymásnak is, a szegényeknek, mert elül hónapban még többet kell adakozni, mint egész évben. Van egy másik, ami Umala Sem, Ele Kechet Levav, Chebet Levav, tehát Isten metélni fogja a szíved, az, ami a megtérésre utal. Mert ebben a hónapban szó van a megtérésről, ugye felkészülünk az új évre. És aztán van elül, a Nil Dodi, Vedodi Li, ez egy mondat az énekek énekeből, én a szerelmesemhez, és a szerelmesem hozzám. Ugye ez az énekek énekelnek egy mondat, a énekek éneke, ugye ott szó van, olyasmi, ott le van írva a lényegében egy szerelmi leírás, hogy a fér vagy a vőlegény keresi a mennyasszonyt, a feleséget, ő épp most nem ér rá, nem foglalkozik vele, aztán később a mennyasszony pedig visszajön, és ő keresi az utat vissza a vőlegényhez, a férjéhez. Az mire utal? Ez utal arra, hogy lényegében elül hónapban ez pont olyan történet. Egész évben az Isten vár minket, keres minket, és nem mindig érünk rá foglalkozni vele, kicsit el vagyunk foglalva. Jön az elül hónap, akkor most a mennyasszony, az a zsidó nép keresi a vőlegényt, és keresi az Isten. Valójában ez a fajta metafora, ami a zsidó nép és az Isten közötti kapcsolat, az olyan, mint fér és feleség, ezzel többször találkozunk a Bibliában, és a Talmudban, és a Midrásban, a zsidó nép és az Isten közötti kapcsolat, hogy a fér az az Isten, és a feleség az a zsidó nép. Mit szimbolizál ez a fajta kapcsolat a zsidó nép és az Isten között? Ezt többféleképpen lehet ezt felfogni. Lehet ezt úgy felfogni, hogy a fér nagyon sokszor el van foglalva az üzletben, a kereskedésben, ő hozza a pénzt, a feleség pedig az otthont vezet, olyan, mint a feleség az, aki a két lában áll a földön, ő vezeti a háztartást és a családot, a fér egy kicsit elvont, ő foglalkozik az üzlettel, vagy hasonlóval. A Talmud leírja, hogy az egy valaki megkérdezte, a Eliáó prófét, egyik talmudi bölcs kérdezi az Eliáó prófétát, hogy hogy van a munkabeosztás a fér és feleség között. Erre azt mondja Eliáó, a fér dolgozik, és behozza a mezőből a búzát, tehát búzában nem lehet élni. A feleség az, aki ledarálja, készít belőle finom kenyeret, vagy süteményt, és akkor abból lehet élni. A fér adja az ötletet, mondjuk, az alapot, de a feleség kiépíti. A fér adja az ondócseppet, a feleség pedig kiépít belőle egy gyereket. Hasonlóképpen az Isten azt akarja, hogy ez a világ legyen egy szent hely, alakítsunk át ezt a világot szentnek, az Isten adja az utasítást, és nekünk pedig a feladatunk ezt feldolgozni, és tényleg átalakítani a világot. Az olyan, az Isten adta volna a búzát, és mi sütünk belőle kenyeret. Valójában van itt egy mélyebb gondolat is, a a zsidó nép és Isten közötti kapcsolat, mint fér és feleség. Erre azt mondja a Kabbala, hogy itt van az ölelés. Amikor egy zsidó teszed micvát, akkor az isteni fény körülveszi őt. Az pedig az ölelés, amikor a férj megöleli a feleséget. Teljesen körülveszi őt szentséggel, isteni fényel. Minden egyes micvánál. És ugyanígy ez tevőleges parancsolatnál és tiltó parancsolatnál. Tevőleges parancsolat minden egyes tevő parancsolatnál, mint a tfilin rakás, vagy akármi más, amikor az ember tesz egy micvát, akkor körülveszi őt a szentség. A tiltó parancsolat esetében, mikor az ember elutasít valamit, amit nem szabad, például elutasíti a nem kóser ételt, akkor megint micvát teljesített, és az Isten megöleli a zsidó nép, a zsidót, az, aki teljesíti a micvát. Ez azt jelenti, ez nem csak egy hivatalos kapcsolat, az Isten megöleli, az Isten örül a micvának, szereti a zsidót, örül a micvának, amit a zsidó teljesít. Ugyanez igaz a micvára, ugyanez igaz, amikor az ember Tórát tanul, és az isteni bölcsességbe megy az ember, szívében megint megöleli, teljesen körülveszi. És itt van egy érdekes dolog. Van egy olyan halacha, a halacha azt mondja, hogy az embernek nem szabad úgy házasodnia, hogy tudja, hogy egy év, vagy két év, vagy öt év múlva már válni fogunk. Tudja előre, hogy ez így lesz. Hogy ez csak egy ilyen rövid időre szól ez a házasság. Érvényes ilyen házasság is, csak nem etikus és nem helyes, mert a házasság az olyan, ami örökké kell, hogy legyen. Mindenképpen az embernek úgy kell, hogy legyen, a kapcsolatot úgy kell, hogy létrejöjjön, de ez egy örökre szóló kapcsolat. Most, sajnos sokszor van olyan, az ember megtervezi, és tényleg igyekszik, hogy tényleg örökre szóló kapcsolat lesz, és nem jön össze. Valamikor a férjnek a hibája, valamikor a feleségének a hibája, valakinek mindkettőnek a hibája, Vagy senki nem hibát, mindenképpen nem egymásnak való. Jó, ilyen van, ők igyekeztek, és elválnak. De legalább a házasság az tökéletes volt, tökéletesen jött létre, csak nem lehet ezt folytatni. De az Isten esetében az Isten mindent tud a jövőben. Az Isten mégis elvett minket, mint feleség, akkor azt jelenti, hogy ő nem tud arra hivatkozni, a zsidó nép vétkezett, el fogom hagyni őket. Nem. Akkor ezek szerint az Isten, mikor házasodott, nem, mert örökre szól a házasságot kötött velünk. Ez így nem helyes. Ez az, hogy elmondjuk, hogy a zsidó nép és Isten közötti kapcsolat olyan, mint a férj és feleség, ezt mutatja az, hogy akármilyen körülmények között mi házasak vagyunk. Valójában azt hiszem, Amosz könyvében találkozunk ezzel, hogy azt mondja a proféta, azt fognak mondani nektek, hogy az Isten elvált tőletek, akkor azt válaszoljátok ti, a zsidó nép, hol van a vállólevél. Lehet, hogy egy kicsit feszült a kapcsolat, olyan van, de nem váltunk el, mert mert nem adott nekünk vállalat, és nem is tud tőlünk elválni. Szóval ez az elül hónapnak a lényege, elül, mint mozaik szó, a Niledó, Divedó, Dili, én vagyok a szerelmesem, ez se szerelmes hozzám, hogy itt egy nagyon-nagyon különleges kapcsolat, megölelésről van szó, micvákról van szó, és ez az, amivel felkészülünk az új évre. Még egy utolsó történet. Előbb említettem a negyedik Lubavitchi Rebbenek, az volt a neve, hogy Rabbi Shmuel. Ő volt a Tzemach Tzedek, a harmadik Lubavitchi Rebbenek a legkisebb fia. megvolt a brisz, a körülmetelés, ikor és majd brisról, ugye pár borra mondok az áldás, és bemondjuk, és a neve lesz Smuel. No, a brisz után mindig van egy szíde, egy lakoma, és aztán az ennek a legidősebb fia, aki jóval idősebb volt már, 20-valahány éves biztos, azt mondja, megkérdezi az apát, azt mondja, apu, ki az Smuel? Se a apai ágon, se anyai ágon, nálunk a családban nincs Smuel név. Ugye hagyományosan a zsidó családokban rokoni neveket adnak. Egy nagypapa, egy nagymama, egy nagybácsi, a fél oldalára, a feleség oldalára. Honnan jön ide az a Smuel név? Erre meglepően azt mondja a Cemach Cedek, Smuel, az van egy város, palack, ott volt egy vízmerítő zsidó, akinek a neve Smuel volt. És az ő nevet kapta most a fiú. Értelem szerint ez egy különleges vízmerítő volt, és így kapta meg jött a Smuel név. Azt jelenti, hogy az ott valaki csak egy vízmerítő, és nem egy nagy rabbi, nem jelenti az, hogy nem egy különleges ember. Először lehet, hogy titkos cádik is sokat is tanul, de ha nem tanul sokat, de sok micvákat teljesít, akkor is egy különleges ember. Erről van szó a heti szakasz elején. És befejezni még egy mondással a Karlini Rebéről azt mesélne, hogy egyszer utazott a mesterehez, és amikor hazajött, azt mondta neki, olyan sok idő volt alatt, mit tanultál ott? Azt mondja, semmi. Azt mondja, semmi? Ott volt a 2-3 évig, és azt tanultál, hogy semmi? Nem, én azt tanultam, hogy én semmi vagyok. Megtanultam a szerénységet, hogy én semmi vagyok. Na, köszönöm mindenkinek a figyelmet. Good Shabbat kívánok mindenkinek, ugye előlegezem holnap estére. Szombat este lesz a szlichot, a bűnbánó imákat fog mondani éjfél után. Mindenkinek kívánom, hogy Isten hallgassa meg az imáinkat. Vasárnap újra találkozunk itt, és vasárnap az lesz a téma a mamzerről, a törvénytelen gyerekről, mit kell tudni róla, milyen halakák vannak, stb. Köszönöm a figyelmet mindenkinek, még egyszer good Shabbat és jó éjszakát kívánok!